Köszöntöm Önöket, Péli Nagy Kata vagyok. Mit ér a jó előadás, ha kevés a néző, alig van marketingje, nehezen lehet összehozni rá a pénzt? Nos, általában elmondható, hogy katasztrofális az előadó művészeti társulatok és közösségek menedzselése. Az Artist Business Perspektíva névvel indítja el ezzel kapcsolatban az ország első üzleti és művészeti mentorprogramját, amelyben 35 vállalati vezető és menedzser vesz részt, és átadja majd a tudását több mint 30 olyan előadó művészeti közösségből érkező szereplőnek, aki fejleszteni szeretné menedzsmenti képességeit. A program kimondottan a klasszikus zene, a színház és a tánc területéről várja pályázat útján a jelentkezőket. Balogh Máté András ügyvezetővel egyebek mellett arról beszélgettem, hogy mely művészeti ágban és mely menedzseri szinteken van a legtöbb fejlődni való. Táncverzum. Perspektíva mentor programot indít az Artist Business, és lényegében ez az első ilyen program, amely a művészeti és az üzleti világot kapcsolja össze mentorálás szempontjából. 35 vállalat van ebben a programban benne, menedzseri szinten, illetve különböző vezetői szinten, és elsősorban az a célotok, hogy művészeti ágakban, tehát a klasszikus zene, a tánc és a színház területén menedzser ismeretekkel bővítsétek azoknak a képességeit, akik többé-kevésbé már egyébként is ilyenekkel foglalkoznak. A három közül mely művészeti ágban van a leginkább szükség mentorálási tevékenységre? Klasszikus zene, színház vagy a tánc? Hogy látod?
Azt gondolom, hogy mind a háromban ugyanannyira szükség van. Azt kell látni, hogy amikor ránézünk az előadó művészeti területre, akkor ki hány típusú vagy milyen típusú célközönséget ér el, tehát hogy mekkora lefedettséggel rendelkezik. Hogyha nagyon komolyan kell néznem, akkor ugye a színház az talán a leginkább szélesebb körben elterjedt, utána egy klasszikus zene, és aztán a végén a tánc. A táncnak ugye különböző formációi vannak, tehát most nem szeretném azt mondani, hogy csak a kortárs vagy egyéb más palett formációk, de tény, hogyha rá kell néznünk a palettára, akkor körülbelül ez a elérési hányada. Azt is figyelembe kell venni, hogy kinek van nagyobb szervezeti felépítettsége, és ezek talán a színházzal indulnak, tehát egy értelemszerűen kőszínházak, társulatok. Sokkal jobban kiépült rendszere van, azért a táncnak nem annyira, mivel sokkal kisebb a szféra, ezért nem is annyira működőképes, mint valami kőszínházi struktúra, ez egyértelmű. A klasszikus zenei szférában pedig kisebb, nagyobb zenekarok vannak, de ott is inkább nagyobb zenekari formációkban működnek.
Valóban rászorul mondjuk egy kőszínházi formában jó struktúrával működő egyesület vagy társulat, akár a színház, akár a klasszikus zene területén a mentorálásra, hiszen többé-kevésbé ők már fönn tudnak tartani egy egész osztályt akár, vagy legalábbis több főből álló kis csapatot a marketing és a menedzselés szempontjából. Ő nekik is van mit mondani a mentorprogram keretében?
Természetesen, mert ugye pontosan ezért indítottuk el, mert azt látjuk, hogy aki ma a művészeti szektor menedzsmenti területén dolgozik, természetesen mindenki más mellett is, de aki a menedzsmenti területen dolgozik, egyszerűen nincs ideje arra, hogy fejlődjön. Nincs ideje arra, hogy szakmailag előrelépjen, olyan szempontrendszereket alakítson ki esetleg, ami most működik, és az üzleti szférában nagyon is innovatív jellegű gondolatok. Pontosan ezért szerettük volna mindenkinek az előadó művészeti területen odaadni ezt a képzést, ezt a mentorációs lehetőséget, hiszen a mentorok, akik részt vesznek a folyamatban, lefedik a teljes menedzsmenti palettát. Tehát, hogy tényleg azt kell látni, hogy vannak top vezetők, tehát felső vezetők, akik szervezetet irányítanak, és vannak HR vezetők, vannak kommunikációs vezetők, marketing vezetők, akik különböző területein aktívak a szervezeteknek, és tudnak válaszokat adni azoknak a szereplőknek, akik akár a közszínházból, akár kicsit szervezetlenebb, szervezeti struktúrából érkeznek.
Ugye pályázatokat kell nekik beadniuk, és ebben a pályázatban le kell írniuk, hogy mely területekben érzik a leginkább hátrányban magukat?
Pontosan arra van szükségünk, igen, hogy lássuk, hogy nekik mire van szükségük. Azzal tisztában vagyunk, hogy a kulturális szektornak milyen hiányosságai vannak menedzsment területen. Ezek egy általános képet tudnak adni, de ahhoz, hogy megoldásokat tudjanak a mentorok adni, ahhoz szükséges tudnunk, kézzelfoghatóan tudnunk, hogy az adott mentoráltaknak mire van szüksége. És a pályázatban kifejthetik, ugye egy 4000 karakteres anyagban, hogy ők kicsodák, mivel foglalkoznak, milyen nehézségeik vannak, milyen szakmai területen szeretnének fejlődni. Erre fogunk olyan mentorokat beállítani a csatasorba, akik tényleg tudnak nekik válaszokat adni.
Hogyha már szóba hoztad, mondjuk egy-két konkrétumot, hiszen arra céloztál, hogy pontosan lehet tudni, hogy ezeknek a művészeti ágaknak hol van az Achilles-pontja.
Alapvetőleg ugye a szervezetfejlesztés, tehát ez egy nagyon nagy nehézség, stratégiai gondolkozás, projektmenedzsment, pénzügyi tervezés, networking, az kapcsolatépítés, szolgáltatásfejlesztés, tehát minden olyan terület, és természetesen marketing és kommunikáció, amivel financiálisan elő tudjuk segíteni azt, hogy ezek a szervezetek működőképesek legyenek, és ahogy az nekünk az Artis Businessben egy mondás, hogy a kultúrát minél színesebben tudjuk fenntartani, tehát hogy megőrizzük azt, amink van.
Általában a forráshiány az oka, hogy nem tudnak ezeken a területeken fejlődni. A mentorok tudnak olyan tanácsokat adni, amihez nem kell plusz beruházásokat végrehajtani?
Ez a cél. Azért ez egy nagyon fontos gondolat, hogy ezek a üzleti oldalról érkező szakemberek többé-kevésbé nagyban tudnak gondolkozni. Ez borzasztóan fontos, mert ma a kulturális terület legtöbb részén egyszerűen nem tud a gondolkozás a kicsiből áttörni a nagyba. Meg kell tanulniuk egy újfajta gondolkozást magukra erőltetni, vagy elsajátítani, mert különben akkor nem fognak tudni egyről a kettőre haladni. Ezek a mentorálások természetesen szakmai mentorálások, de azért a legtöbb esetben szükséges mellé egyfajta emberi empátia, egy olyan fajta optimista, segítőkész, pozitív, előremutató kép felmutatása, most mondjuk így, vagy egy vízió, ami megerősíti a művészeti oldalról jövő szakembert, hogy igenis megéri tanulni és fejlődni, és ezekkel a mentorokkal továbbra is barátságban maradni hosszú távon. Tehát, hogy értelemszerűen van egyfajta szakmaisága ennek a történetnek, de közben ott van az az erős kapcsolatépítés, amire mi nagyon is helyezzük a hangsúlyt, hogy hosszú távban tudjanak majd ezekkel az emberekkel együttműködni.
35 vállalati vezető és menedzser fog velük foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy 35 pályázat lesz győztes?
Igen, nagyjából 30 és 35 közé tesszük a nyerteseket, mert egyelőre több a mentor, mint a mentorált szám. Lesz olyan mentor, aki két mentoráltat is választ majd maga mellé.
Van egy külön zsűri, akik nem a mentorokból állnak. Ők azokat fogják vajon választani, akik a legnagyobb hiátusban szenvednek ezekben a tudásanyagban?
Azt fogjuk kérni, hogy azokat a pályázókat részesítsék előnyben, akiknek a pályázataik alapján értelmezhető az a gondolat, hogy vállalati szakemberek mellé tudnak kerülni. Tehát akik biztos, hogy meg fogják tudni értetni magukat a másik oldalon ülővel. Ez roppantul kényes kérdés, tehát oda kell nagyon arra figyelni, hogy tényleg az a művészeti szakember, aki bekerül a mentorprogramba, ő kicsit rövidebb idő után egy nyelvet tudjon beszélni a mentorrával. Ez nagyon-nagyon lényeges. Ezért is kulcskérdés az, hogy milyen párok fognak létrejönni. Ha nem alakul ki az a fajta közös szimpátia, vagy az a kémia, ami előremutató tud lenni, akkor nem sokat érünk a mentorálással.
Ad abszurdum elképzelhető, hogy a mentor egyszerűen nem művészeti szempontból, hanem racionális üzleti döntés szempontjából azt mondja, hogy nincs értelme csinálni azt a művészeti tevékenységet, mert soha nem fogja tudni úgy érvényesíteni, vagy eljutni a közönséghez abban az állapotában, amiben szeretné.
Ilyen nem lesz. Pont ezért van a szakmai zsűri, aki annyit fog számunkra biztosítani, hogy azok, akik bekerüljenek, azok megkérdőjelezhetetlenek a maguk területén. Tehát a mentorok nem fognak semmilyen véleményt nyilvánítani arról a művészeti produktumról, amit képvisel a mentorát.
Ugye 4 hónapig tart ez a folyamat, ez személyre szabott lesz, tehát nem egy plenáris ülés keretében mondja el minden mentor, hogy hogyan lehet jobban csinálni valamit, hanem egyszerűen kétoldalú folyamatos konzultáció lesz a mentor és a mentorált között.
Így van, többször fognak találkozni a nyár folyamán, tehát itt június-augusztus között 4-szer tettük be kötelező találkozókat, amiket mindig a két fél egyeztet egymással. És hogyha ezen felül is szeretnének találkozni, annak mi külön ülünk, de már abban nem szólunk bele. Tehát, hogy ez abszolút tőlük függ, hogy miről beszélgetnek, hogyan beszélgetnek, mi azért rajta tartjuk a szemünket a folyamaton, tehát szeretnénk, hogy tényleg fejlődés legyen belőle. Nem hiába mondtuk azt, hogy az augusztusi záráskor, vagy ott szeptember elején, amikor lesz a záró eseményünk, azokat a párokat, akik valami olyan állapotba kerültek, hogy valami tényleg fogható, akkor mi, mint Artist Business, megpróbálunk majd nagyobb nyilvánosságot adni nekik.
35 vállalati vezető, én megnéztem a profiljukat, hogy körülbelül az üzleti világ minden ága bogából érkeznek. Mennyire voltak ők nyitottak arra, hogy most ezúttal nem a saját üzleti szférájukban kell akár ipari szolgáltatási vagy IT területről mentorálni, hanem teljesen más, lehet, hogy számukra akár nem is annyira ismerős zenei, vagy tánc, vagy színházi területről kell nekik tanácsokat adni.
Lehet, hogy meglepő leszek, amit mondok, de senki nem kérdezett vissza. Gyakorlatilag mindenki elsőre azt mondta, hogy jön. A nagyobb része a mentoroknak már ugye azért az Artist Business köreiben van. Na, régóta vagyunk viszonyrendszerben, és azért tudjuk, hogy ki az, aki nyitottabb az ilyen típusú találkozókra, ki az, aki kevésbé. Tehát megpróbáltunk olyan embereket behúzni, akiknek tényleg van rányitottsága, de bárki, akinek elment a megkeresés, a felkérés, gyakorlatilag azonnal válaszolt, hogy igen, természetesen attól függ, hogy mennyi időm van, de amikor megtudta, hogy azért nem konstans találkozókról szól ez a 3 hónap, így mindenki azt tudta mondani, hogy örömmel hozza azt a tudást, amivel rendelkezik, és azt gondolom, hogy ez a legnagyobb értem ennek a történetnek.
Táncverzum. Nézzem, ne nézzem? Látta valaki? Nos, adódik a kérdés, ha meg akarunk nézni egy darabot, akár premieres előadásról, repertoáron lévőről vagy felújításról van szó. Március 14-től, vagyis e hét csütörtöktől 5 alkalommal játssza ismét a Magyar Nemzeti Balett az Operában Kenneth Macmillan Meyerling című balettjét, amit majdnem napra pontosan 2 évvel ezelőtt, március 12-én mutattak be ismét hosszú idő után, méghozzá a felújított épület ünnepi átadásának balett nyitánya. Az akkori előadásról írta Kazinczy Eszter, a Táncművészeti Egyetem tanára a következő recenziót, méghozzá a Táncművészet című lap számára. Nos, érdemes felidézni a gondolatait, mivel a színpadra állítás lényegében ugyanaz, a szereposztásban van némi változás, kibővül néhány azóta odaszerződött művésszel. A darab a Meyerling, az osztrák-magyar monarchia egy tragikus eseményét, Rudolf főherceg halálának körülményei dolgozza fel. Sormosi Tamás balettigazgató választásában személyes kötődése is közrejátszhatott, ugyanis 1991-ben látta bátyját, a nemzetközileg elismert Solymosi Zoltánt a Covent Garden színpadán táncolni Rudolf herceg szerepében, ahol egyébként hatalmas sikert aratott. Később, 2004-ben a darab első külhoni bemutatóján, méghozzá Budapesten, ő is remekül eltáncolta ezt a kivételes főszerepet. 2 évvel ezelőtt ismét megszerezte az együttes számára a művet, amiért egyébként annak idején ifjú harangozó Gyula, aki 1995-től 2005-ig volt balettigazgató, a 2004-es hazai bemutatót megelőzően 5 évig folytatott tárgyalásokat. Akkor a Magyar Nemzeti Balett Társulata volt az első, amely bemutathatta az addig kizárólag a londoni királyi balett által játszott művet. Nos, az egy tánctörténeti jelentőségű pillanat volt. Meyerling egyébként Bécstől 24 kilométerre fekvő falu, ahol egy Habsburg vadászkastély áll. Itt volt a Korona herceg tragédiája, a kedvesével való kettős öngyilkossága méghozzá 1889-ben. A történet valójában csak egy közhiedelem által elfogadható változata a valóságnak. A balett a szorongó, szabadlelkű és erkölcsű Rudolfot mutatja be, aki a családi, hercegi kényszerűségek miatt az öngyilkosságba menekül másodmagával, szeretőjével, Vecsera Máriával. A tények csak a két ember halálát igazolják, annak mikéntjéről több forrás eltérően nyilatkozik. Egyes vélekedések szerint Rudolf politikai gyilkosság áldozata lett. A balettmű megpróbál teljes képet nyújtani az uralkodói családban zajló konfliktusokról, de a színpadi megoldások jobbára a kétség kívül invenciózus és tartalmas kettősökön vezeti végig a főhős sorsát. Kenneth Macmillan, a londoni királyi balett néhai igazgatója, ikonikus koreográfusa nem ismeretlen a magyar nézők számára. A 2004-es Meyerling óta a Magyar Nemzeti Balett bemutatta Manon című darabját is méghozzá 2015-ben. A sokoldalú és termékeny alkotó életművében nem csupán narratív balettek szerepelnek, hanem különböző társulatok számára készített mintegy 81 felvonásost és padödőt. Cselekményes balettjei között a Meyerling a negyedik a sorban. A Romeo és Júlia balettjét követően tematikailag a valódi uralkodó családok, valódi személyiségek sorstörténetei felé fordult. A Meyerling tragikus főhőse Rudolf, aki alapvetően elégedetlen a körülményeivel, és a nőknél keres vigaszt. A férfi táncművész számára fizikailag és művészileg egyaránt hatalmas kihívás ez a szerep, hiszen a kettősökön keresztül ismerjük meg őt. 5 jelentős női szereplővel 7 komoly padödőt eltáncolni, szünet nélkül jelen lenni a színpadon, és az öngyilkossághoz vezető stádiumokat a mozdulatokban kifejezni, méghozzá 3 felvonáson keresztül, egyenesen csúcs teljesítmény. Egyébként Macmillan szép és színes lehetőségeket kínál a táncos nők számára is. Erzsébet császárné a szabad szellemű anya, Stefánia hercegnő a megalázott feleség, Laris grófnő a néhai szerető, aki bizalmas a Rudolfnak, és Kasper Mici a könnyűvérő szerető, és végül Vecsera Mária az ifjú szerelmes, aki együtt hal a főherceggel. A kritika szerint a közönség tartalmas előadást lát, ha kellően drámaiak a szerepformálások. A hűvös, angolos elegancia helyett szenvedélyes szerelmet, bravúros kettősöket és a pusztulás felé sodródó főhőst. Írja a darabról tehát Kazinczy Eszter. Nos, ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy ha valaki még sohasem látott balett előadást, akkor ezzel érdemes kezdeni, mert pazar látvány, izgalmas sztori, a technikai kívásokhoz pedig méltó az előadás. A Táncverzum következő adásában is jelentkezik a Nézzem, ne nézzem recenziós rovatunk, méghozzá egy aktuális előadásról. Hallgassák műsorunkat 2 hét múlva kedden is, méghozzá 14:30 itt a Trend FM-en. Én megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Péli Nagykatát hallották.